Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastja.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez a Lételem, a WWF Magyarország zöld podcastje. Én a műsorvezető vagyok, Mihálovics András, és annak kapcsán fogunk két szakértővel beszélgetni, hogy elismerte az UNESCO az ötoldalú Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátumot. Ebből a mondatból egy csomó ismeretlen tűnik fel nekem, a három folyó kivételével gyakorlatilag az összes hozzátett szó ismeretlennek tűnik a laikus számára, úgyhogy ezt fogjuk kivesézni két mai vendégemmel, Sipos Katalinnal, a WWF Magyarország igazgatójával. Köszöntelek.
Köszöntöm a hallgatókat.
Illetve Gruber Tamással, a WWF Magyarország élő folyók programjának vezetőjével.
Üdvözlök én is mindenkit, szervusztok.
Kezdjük talán akkor, és tényleg játékosan ugyan azért, hogy mi az az UNESCO. Azt tudjuk, hogy valami ENSZ szervezet, de hogy mit csinál és mi köze a folyókhoz, azt nem biztos, hogy mindenki tudja.
Igen, minden, ami UN-nel kezdődik, az a United Nations, vagyis az ENSZ-nek a rövidítése, és az ENSZ-nek elég sok különböző szervezete van, meg igazgatósága. Ez az a része az ENSZ-nek, ami az oktatással, a tudománnyal, a kutatással és a kultúrával foglalkozik.
Uh-huh. És mi az a bioszféra rezervátum? Az is ilyen ismeretlenül csengő szó.
Hát ez ugye összefonódik az UNESCO-val. Az UNESCO-nak több programja is van. Az egyikről szerintem mindenki hallott, ugyanis a világörökségi helyszíneket is az UNESCO jelöli ki, illetve kezeli. Ez pedig egy másik hálózatuknak a részét képezi a bioszféra rezervátum. Ezt úgy hívják, hogy ember és bioszféra program, Man and Biosphere Reserve angolul, tehát MAB, hogyha valaki ezt a rövidítést látja, akkor erről a programról van szó. És ez pedig gyakorlatilag egy olyan hálózat, egy világméretű hálózat, ahol arra keresnek területeket, hogy hogyan lehet a természet és az emberi társadalmak között együttélést kialakítani, úgy, hogy fenntartható fejlődést valósítsanak meg. Tehát tulajdonképpen ezek ilyen kísérleti műhelyek, ezek a területek, ahol úgy próbálnak gazdasági, társadalmi sikereket elérni, meg fejlesztéseket megcsinálni, hogy közben a természet és a környezet az nem válik martalékává.
Tehát kizárjuk az embert ebből a rezervátumból, mert ugye arról van szó, hogy az ember tette tönkre a környezetét, akkor azt gondolhatnunk, hogy ez a rezervátumból kizárjuk, itt egy kicsit magára maradhat a természet, nincs zavarva emberi tevékenység, ipari tevékenység, turizmus által, és akkor hát tényleg egy ilyen rezervátum, egy ilyen elkülönített kis terület.
Igen, lehet, hogy az elnevezés egyébként nem annyira szerencsés, mert hogy a rezervátumból valóban mindenkinek ez jön le, hogy egy olyan terület, ahonnan kizártunk mindenkit, és ugye mindenkinek akkor felrémlik a lelki szemei előtt az Egyesült Államok, ahol hatalmas, érintetlen természeti területek vannak, és ugye nemzeti parkjaik nagy része ilyen területekből áll. Valójában a koncepció maga is azt mondja, hogy a természetet és az embert együtt megőrizni, és ehhez különböző eszközöket használ a bioszféra rezervátum, aminek az egyike az úgynevezett zónarendszer, vagyis hogy övezetekre, darabkákra osztom szét a bioszféra rezervátumot, és vannak darabkák, ahol valóban a természet kap elsőbséget, ilyen értelemben mondjuk esetleg ez egy kicsit hasonlíthat ehhez a rezervátum szemlélethez, de vannak darabkák, ahol meg kifejezetten arra utazunk, hogy hogyan lehet fenntartható módon gazdálkodni például, akár erdőgazdálkodni, mezőgazdálkodni, vagy vízgazdálkodni.
Tehát egy konkrét példában maradva van olyan ártéri erdő, ahol tényleg csak engedéllyel lehet bemenni, mert ilyen védett fajok vannak ott, meg nem árt, hogyha az úgy zavartalanul működik, de ugyanennek a rezervátumnak van egy olyan része, ahol mondjuk van egy kenu kikötő, ahol rekreációs tevékenység.
Sőt, akár kilátóhely, vagy bármi olyan kíméletes infrastruktúra, ami nem a teljes beépítését jelenti a területnek, hanem csak segíti mondjuk a látogatót abba, hogy eligazodjon és lássa a szép helyeket. Zárójelben jegyzem meg, hogy általában azok a részek, amik az elzárt pontjai, akár egy bioszféra rezervátumnak, akár egy védett területnek, ezek sokszor egyébként fizikailag is nehezen megközelíthető területek, és van is összefüggés, hiszen sokszor a természet ott tudott a legjobban megmaradni, ahol egyszerűen nem jutott el az ember, és nem jutott el a használata.
Nagy területről van szó?
Igen, jelen esetben nagy területről van szó. Ugye ez a most kihirdetett öt országot érintő terület, ez Magyarországnak közel 10%-a nagyságban, tehát ez 930 000 hektár, ami egy óriási terület összességében. Értelemszerűen ezeknek a magterülete általában a legkisebb, de itt is nagyon fontos azt megjegyezni, hogy van egy kritikus méret, amit meghatároznak, hogy ennek mindenképp érintetlennek kell lenni, és e köré szerveződhet ez az átmeneti zóna, puffer zóna, ahol a különböző emberi tevékenységek már jellemzők. Ez is részben azt hivatott demonstrálni, hogy itt az egészséges élő környezetre épül a társadalom, a lakosság, amely ebben a bioszféra rezervátumban él. Tehát a kitéredése igen, nagyon nagy, a legnagyobb a Drávamenti szakasza ennek a három folyót felülelő rezervátumnak. A Mura mentén vannak még Szlovéniában, Ausztriában és részben Magyarországon területei, és a legkisebb terület az a szerbiai Duna szakasz mentén van. De értelemszerűen a területeknek a nagysága az nem volna semmit az értékükből, hiszen például éppen a szerb-horvát határszakaszon van az a Kopácsi Rét nevű terület, amely adott esetben magyarok számára is kevésbé ismert, de a Dunának az egyik legkiterjedtebb ártéri erdőtársulása található itt.
Ugye említettétek az UNESCO-nak meg a világörökségi programot, ha erről ugye hallottunk, hogy az nem egy egyszerű folyamat. Még az UNESCO azt mondja, hogy valami a világörökség része lesz, vagy nem, az hosszú, gyakran több évtizedes munka. Egy ilyen bioszféra rezervátumnak a kialakítása, tehát amíg ez a siker elért, az mennyi ideig tartott munkában?
Igen, ez sem kisebb feladat, és hát ez is nagyon régre nyúlik vissza. Több mint 2 évtizede kezdődött el ez a munka. Abban az időben még értelemszerűen nem volt ekkora, tehát ez az 5 országot felülelő gondolatvilág még nem született meg, de bizony a 90-es évek második felére nyúlnak vissza az első gondolatok, egyeztetések erről, amikor még ugye Nyugat-Európa, Kelet-Európa jobban szétszakított múltra tekintett vissza, és ebben az időszakban alakult ki. Tehát, hogy valamiféle védettséget ennek a három egységet alkotó, mégis különböző adottságú folyónak közös jövőt, közös lehetőségeket kell nyújtani. És nem titkolt az sem, hogy ebben az időszakban sok különböző és kockázatokat hordozó projekt ötlet is felmerült ezen a területen. Ebből a legnagyobb és legkockázatosabb az a vízerőmű építési terv volt, ami a horvátországi Duna szakaszt érintette, és bizonyos értelemben ez volt az a veszélyfaktor, amit a helyi lakosok, a helyi aktivisták, a természetvédelmi lemmel foglalkozó civil szervezetekkel összefogva úgy láttak, hogy meg kell akadályozniuk. A helyi vezetők sem voltak adott esetben, úgy értem vezetők, hogy önkormányzati vezetők, képviselők sem voltak hívei annak, hogy vízerőmű épüljön a Dráván, és így egy erős összefogás kovácsolódott. Szerencsére sikerült ezt a vízerőmű építési tervet visszavetni. Horvátország levette ezt az aktuális tervei közül, és ebből fejlődött ki az, hogy valamiféle védettségi státuszt biztosítsanak most már konkrétabban a Dráva mellett az érintett országok, és ebből fejlődött ki ez a bioszféra rezervátum terv.
Mit történik itt évtizedekig? Tehát tök egyszerűnek tűnik a feladat, van egy értékes terület, környezetvédelmi, természetvédelmi szempontból, azt védetté nyilvánítjuk, betesszük az UNESCO-nak, 30 munkanapon belül eldönti, és kész vagyunk. Tehát miért kell több évtizedet dolgozni ezen?
Bár ilyen egyszerű lenne egy védetté nyilvánítás. Nyilván minden védetté nyilvánításnak, a bioszféra rezervátumnak aztán meg különösen alapja az, hogy a helyben élők meg a különböző érintettek egyetértsenek vele. És ezt elérni, ezt a pontot, hogy egy polgármester is, egy helyi lakos is, egy országgyűlési képviselő is, egy helyi vállalkozó is, meg még a ki tudja hány különböző érintett, alapvetően pozitívan viszonyuljon ahhoz, hogy itt bizony bizonyos dolgokban korlátozások lesznek, hogy megmaradjon a természet, vagy esetleg más irányba fog menni a térség fejlesztése, nem a hatalmas infrastruktúra fejlesztések irányába, hanem mondjuk inkább ökoturizmus irányába. Tehát, hogy itt egy hosszú folyamat, mire közelednek egymáshoz, a nagyon eltérő elképzelések és vágyak egy terület kapcsán, és hát
és
rengeteg
ezt a munkát
egyeztetés.
Időnként újra is kell kezdeni, hiszen most mondtad, hogy helyi politikusok, országgyűlési képviselők, vállalkozók, akkor azért az 3-4 évente, ugye, ahogy esetleg újraosztják a lapokat, akkor ezt megint előről kell kezdeni?
Van ilyen probléma, hogy amikor cserélődnek a személyek, akkor bizonyos párbeszédek újra nyílnak, de hát igazából, ha egy ilyen kritikus tömeg kialakul, és szerintem ez a kulcs, hogy a többség az érintetteknek a pártján álljon az ilyen védett terület kijelölésnek. Ha ez megtörténik, akkor igazából az új arcok azok sokszor így belesimulnak ebbe a közösségi véleménybe. Tehát nem teljesen újra kezdeni, de olyan már volt szerintem mindannyiunk életében, hogy ilyen repetitív párbeszédeket folytattunk, tehát ugyanazt a kérdést pár év különbséggel újra és újra megtárgyaltuk. De hát ez egy nagyon hosszú folyamat, és rengeteg egyeztetés kell hozzá, és ami nagyon fontos, hogy iszonyatos nyitottság arra, hogy az ember megértse a különböző érdekelt feleknek a saját szempontjait. Tehát, hogy ezt nem lehet úgy, hogy mi vagyunk a zöldek, és meg akarjuk védeni a drávát mindennel és mindenkivel szemben. Igenis meg kell nézni, hogy hol kell kompromisszumokat kötni, meg kell nézni, hogy mi a társadalmi és gazdasági racionalitás abban, amit a másik fél mond, és utána megtalálni egy jó megoldást.
És van olyan is, hogy valaki először szkeptikus és sikerül meggyőzni, vagy éppen ellenkezőleg először benne van a dologban, aztán hirtelen eszébe jut, hogy nem olyan lovat akar, mint amilyen irányba mennek a dolgok, és kiugrik? Most akár egy gazdálkodótól kezdve az országgyűlési képviselőig bezárólag értem mindezt.
Tamás ilyen projektek kapcsán tud extrém példákat is mondani, de jellemzően inkább, tehát itt nem ilyen gyors véleményváltások szoktak lenni, hanem ez a lassú vízpartot most elve, hogy többször leülünk, beszélünk, közelítünk egymáshoz, és aztán így aztán lesz egy pont, ami nem tudom én, sok tárgyalás után, ami így kialakul, hogy na akkor ez közös irány lehet. Tehát, hogy ezt inkább így kell elképzelni, de volt példa másra is.
Igen, volt nehézségekre és könnyebbségekre is példa. Amit még az előzőhöz kapcsolódva szerettem volna mondani, hogy azért is nehéz egy ilyen folyamat, hogy hosszú időt igényel, mert bizonyos értelemben itt is evés közben jön meg az étvágy. Tehát, hogy mondtam, először a dráva mellett konkretizálódott ez a terv, ez az ötlet, ami azt jelenti, hogy már 2011-ben megszületett a két oldalú horvát-magyar bioszférrezervátum, de hogy ez egy olyan siker volt már akkor is, olyan értelemben, hogy felfigyeltek rá olyanok, akik korábban nem foglalkoztak ezzel a térséggel, vagy ezzel a témával, hogy utána merült fel az ötlet, hogy ebbe itt nem szabad megállni, nem érdemes megállni csak a Dráva mentén, hiszen a Murát és a Duna érintett szakaszait is be kell kapcsolni. Ez pedig már ugye a több országot érint, Szerbiát, Szlovéniát, Ausztriát.
De gyanítom, ez nem tette könnyebbé a dolgotokat.
És ez nem tette könnyebbé, és pont erre lehet azokat a példákat is felhozni, amit, amire utaltál, könnyebbségek, nehézségek, hiszen talán ne felejtsük el, hogy ez a terület egy eléggé elzárt határvidék volt, ország határ volt.
Hát itt ment a vasfüggöny egy része.
És ebből ugye voltak olyan problémák, hogy bizonyos területeken, amikor a téma mellett álló felek már megegyeztek, hogy az akkor most a magterület lesz, vagy a pufferzóna, vagy az átmenet, és hogy kezeljék, hogy nem, akkor utána a térképezéskor, a matekozáskor kiderült, hogy tulajdonképpen nincs eldöntve, hogy az az ország rész, az a kis terület, az melyik országhoz tartozik, egész pontosan koordináták szerint. És ez egy-egy ilyen fordulat, akár fél évekre, egy évre is vissza tudja vetni a tárgyalásokat, hiszen akkor innentől a külügynek kell színre lépni, és ő neki kell megnyilatkozni ebben, hogy akkor ez most pontosan melyik ország kikezeli. Egész érdekes történet is született ebből, hiszen volt egy olyan időszak, amikor kiderült, hogy Szerbia és Horvátország között a Duna szakaszon van egy sziget, ami úgy hirtelen nem tartozott egyik államhoz sem, és egy cseh, hogy mondjuk vállalkozó, vagy ilyen szabadon gondolkodó, egyszer csak rátette a kezét, és azt mondta, hogy ez tulajdonképpen senki földje, alapítsunk itt egy országot, és ebből elég érdekes párbeszédek alakultak. Nyilván utána megegyeztek a felek, meg sikerült ennek gazdát találni, de ilyen történetek is kapcsolódnak ennek a öt oldalú kijelölésnek a történetéhez.
És a egyik ország tudhatni a másikra, ugye elhangzott a példa a vízi erőműről. Tehát, hogyha egy ország úgy látja, hogy az ott élőknek, vagy ne egy Isten, neki is szüksége van arra a vízi erőműre, akkor a másik két ország hogy tud, vagy egyáltalán tudhat-e nyomást gyakorolni rá, hogy ezt ne építs meg, mert hogy itt egy bioszféra rezervátumon dolgozunk immár tizenvalahány éve, és hogy ezt keresztül húzhatja. Igen, tehát, erre... Ezért van szuverenitás egy országnak, amiben nehéz így külső szemlélőként beleszólni külföldről.
Valóban, de ennek a térségnek a közelismerői azt tudják, hogy ezek az országrészek, ezek a megyék, zsupánságok, ezek elég szervesen együtt gondolkodó, együtt élő területek, ami azt jelenti, hogy itt a helyi közösségek adott esetben sokkal jobban tudnak egymásról, mint azt hinni egy átlagos újságolvasó, és így ezeknek a közösségeknek a szerepe ebben nagyon fontos, hogy hat egymásra egy-egy ország, két ország döntéshozói köre, ugye helyi kezdeményezésekre épülve nagyobb, kisebb-nagyobb kampányokat lehet indítani, és erre jó például ez a Novovirje vízerőműépítési ötlet, amihez utána, amit sikerült visszavetni, és ehhez hasonló született Szlovéniában is, ahol a Mura mentén terveztek hosszú távon 8 darab vízerőművet, amiből 2 darab érintette a szlovén horvát-magyar szakaszt is, és ezt is bizony azzal sikerült levenni a színről, hogy a nemzetközi összefogás, civil szervezetek, helyi képviselők becsatlakoztak ebbe, és nyilván erre már ugye utána a média, az újságolvasók is felfigyeltek, de az ország szuverenitása itt ugye Szlovénia esetében abban merült ki, hogy a döntéshozók megnézték a elvárásokat, hogy megújuló energiát kell termelni Szlovéniában, hát rábukták a Murára, hogy akkor legyen a Mura. Csak éppen ott akadt fönn a dolog, hogy a Murának egy része az már több országot érint, és ott a síkvidéki szakaszok mentén élők sem feltétlenül szeretnének vízerőműveket látni a Mura mentén.
Konkrétan milyen projektek futnak egy ilyen bioszféra rezervátum kialakításakor? Mert most meg egy kicsit úgy tűnik, hogy most meg jogászkodás van. Tehát, hogy ugyanúgy megy minden tovább, és körbe van bástyázva a jogszabályokkal, hogy itt nem lehet vízi erőművet építeni, de egyébként, ha egy ember oda téved 20 éve, meg most, akkor olyan nagyon nem változik semmi.
Igen, itt talán arra érdemes gondolni, vagy arra úgy felfogni ezt a környezetet, hogy ez nem feltétlenül a jogi kereteken múlik, a jogi keretekre épül ez a státusz, hanem ez egy önként vállalt státusz, lehetőség, ha úgy adódik. Ugye itt ugye a nemzetközi UNESCO égisze is azt jelzi, hogy ide a tagállamok, a jelentkezők azok önkéntesen adnak be jelentkezést, és hogyha ezt megkapják, akkor nem az van, hogy akkor megnyugodnak, hátradőlnek, hogy akkor ki van pipázva ez a feladat, hanem ezzel a lehetőséggel élni akarnak, és ezt úgy szeretnék felhasználni, hogy a következőkben szorosabbra fűzzék az együttműködést. Értelemszerűen a mi esetünkben itt ez természetvédelmi alapokra épül, hiszen a folyók állapota, az azt körvező természeti környezet állapotának a javítása van elsősorban a célkeresztben, ezzel futnak projektek, de ez bekapcsolja, ahogy korábban már említettük, a gazdálkodókat, más érintetteket is, akiket mind-mind olyan projektekkel, ötletekkel érdemes megszólítani, ami már számukra is érdekes gazdálkodás szempontjából, szemléletformás, oktatás
itt fejlesztések is vannak, tehát turistautak, nem tudom, természetvédelmi őrszolgálat felállítása, tehát ilyen látványos intézkedések is vannak, vagy ez ennél egyszerűbb?
Olyan értelemben nálunk egyszerűbb, hogy a bioszféra rezervátum cím, vagy kitüntetés, vagy ilyen elismerés, ez igazából nálunk nem az a fajta természetvédelmi kategória, amihez a jogszabályok a végrehajtási eszközöket adják. Az nálunk az országos védett területek hálózata, és itt ugye a Dráva mentén van a Duna-Dráva Nemzeti Park, meg egy rakás tájvédelmi körzet, meg természetvédelmi terület, meg Natura 2000 területek, ugye ez az a hálózat, amit az EU jelölt ki azért, hogy megőrizze az Európai Uniós élőhelyeket. Nálunk az igazán erős jogi eszközök, a szabályozások, stb. Ezekhez kötődnek, az országos védett és a naturához. És ha csak így lecsupaszítva megnézzük a bioszféra rezervátumnak a szabályozását, akkor igazából itt azon kívül, hogy kihirdettük a címet, és büszkék vagyunk rá, és örülünk neki őszinte szívvel, ezen kívül igazából nincsen végrehajtási eszköz adva hozzá. De azt látni kell, hogy nem minden országban ez a helyzet. Tehát Magyarországon azért ez áll fenn, mert eléggé jó kiterjedt védett terület hálózatunk van, és egy elég erős természetvédelmi törvényünk. Más kérdés, hogy hogy hajtjuk végre, de hogy maga a törvény az egy jó koncepció mentén született. De más országokban, és nem kell menni Afrikáig, meg mondjuk Kelet-Ázsiáig, akár már Szerbiába is lehet mondani, hogy a bioszféra rezervátumba bekerülő területek egy része a semmilyen természetvédelmi oltalmat nem élvezett korábban. Tehát a bioszféra rezervátum maga az eszköz, amivel azokat el lehet kezdeni védeni. Úgyhogy itt óriási különbség van az országok között a jogi háttér tekintetében.
Mi a haszna egy bioszféra rezervátumnak? És ezt most számtalan aspektusból járjuk körül, gazdaságilag, természetvédelmileg, szabadidős tevékenység szempontjából.
Az első haszna az az, ami most történik így a kihirdetés környékén, hogy egy hatalmas figyelem irányul a területre, meg a természeti értékekre, meg egyáltalán erre a gondolatra, hogy lehetne úgy is területfejlesztést, térségfejlesztést tervezni, hogy közben nem bombázzuk szét a körülöttünk lévő természeti világot. És az, hogy ez az öt országos kijelölés megtörténik, ez azért a világon az első ilyen esemény. Tehát bioszféra rezervátumokból van sok, mert több mint 700 bioszféra rezervátum van szerte a világon. Határon átnyúló bioszféra rezervátumból már csak 21, de olyanból, ami öt ország együttműködésén alapul, olyanból meg ez az első. Tehát, hogy van ez az első szelete, hogy egy nemzetközi figyelem, ami azért érdekes, mert nyilván egy politikus, egy külügyi szakértő, olyan szereplők, akiknek egyébként nagyjából semmi köze nincs a természeti értékek megőrzéséhez, ők is hozzájutnak ehhez az infóhoz, meg ehhez a gondolatisághoz. Ez az első fontos eredménye. A második az pedig igazából az a lehetőség, ami nyílik ezzel. Tehát azért egy ilyen elismerést, ezt mégiscsak a mindenkori országok mindenkori kormányai kezelik hivatalosan, tehát hogy ez egy diplomáciai kérdés is, hogy ez a cím ez meg is maradjon. És hát innentől kezdve meg van nyitva egy olyan ajtó, hogy ennek a címnek a kapcsán egy nagyon szervezett és rendszeres egyeztetés folyhat ezek között az országok között, egészen magas szinten is. Tehát kormányzati magas szintekről beszélek. És hát ez az igazi lehetősége ebben, hogy meg sikerül-e megugrani itt a Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátumba azt, hogy öt ország közösen és jól gondolkozon vízgazdálkodásról, közösen és jól gondolkozon ökoturizmus fejlesztésről, vagy éppen energiapolitikáról, lásd, vízi erőmű fejlesztések, stb. Tehát, hogy ebben ez a lehetőség, amit hát jelen pillanatban még nem tudjuk, hogy mennyire fogunk élni vele.
Olvastam, hogy visszavadítják a Drávát, nem tudok jobb szót erre, ez mit jelent? Nem hangzik olyan jól így hirtelen, hogy bedől a fa és ott hagyjuk, és akkor nem tudnak a kenusok menni. Hirtelen ez jut az eszembe, ami persze lehet, hogy zöldség.
Igen, ez a szó, ez a visszavadítás, ez valóban egy szemléletes, de adott esetben ezen megfogható fogalom, de hogyha szigorúan szeretnénk megfogalmazni, akkor itt tényleg erről van szó, és itt ellentét párt kell állítani arra, hogy több évtizeden keresztül zajlottak a folyószabályozások, ami ezt a három folyót is érintette, ami egy folyó életét nézve egy rendkívül markáns, rendkívül brutális beavatkozás, hiszen adott esetben kanyarulatokat egyszerűen átvágnak, új medret ásnak, és a volt egy kanyarulatból holtág lesz, és utána folyó teljesen másfelé kell, hogy folyjon, még akkor is, hogyha nem akar arra folyni. És a visszavadítás azt jelenti, hogy ezeket a a területeket, amelyet a folyó és környezet egykor éltetett és vízzel járt a területek voltak, ezeket át kell gondolni, hogy vajon most is még teljesen el kell, van-e létjogosultság annak, hogy teljesen elválasztjuk a folyótól és elvágjuk őket az élő környezettől, és sok esetben bizony az a belátás, hogy ezeket vissza kell adni a folyónak, lehetőséget kell adni a folyónak arra, hogy éltesse a környezetét. És ez a visszavadítás több konkrét eszközzel történhet meg. Talán a vízpartot kevésbé járók is maguk elé tudják képzelni, hogy vannak olyan folyóágak, amiket már szinte benő a növényzet, nagyon kevés benne a víz. Hogyha ezek rendszeres vízi elöntést kapnak a folyó fel, akkor ezek újjáélednek. Tehát vissza tudjuk adni őket a folyónak, vissza tudjuk vadítani a környezetet, a folyó tudja a partját mosni, tudja alakítani a környezetét, ami nem azt jelenti, hogy utána, aki oda megy, az mindig veszélyben van a vízparton, egyáltalán nem ezt jelenti, hanem azt, hogy inkább méltányolja, tudatában van az ember van annak, hogy a folyó és környezete az változik, mozog, él, és hogy ehhez alkalmazkodni kell a víz használattal, a vízpartok használatával. Mindig le fogunk tudni strandolni, aki le akar, és volt egy bejáratott helye, de azt úgy kell használni azt a területet, hogy ott a folyó lehet, hogy át fogja alakítani, és 20-50 méterrel máshol lesz az a kedvelt homokpart és zátony. És ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a visszavadítás az szabadon engedi a folyót, és 10-20 kilométerekre a folyótól is árvízveszélyben fogunk élni, nem egyáltalán nem erről van szó, illetve ezt a folyamatot itthon is, illetve a többi országban is úgy képzeljük el, úgy, és nem csak képzeljük, hanem már jelen zajló projektekben is úgy végezzük, hogy az adott terület használat lehetőségeit figyelembe véve, méltányolva, a helyi szereplőkkel egyeztetve zajlanak ezek a beavatkozások, ezek a helyreállítási munkálatok.
Ehhez még annyit hagy fűzzek hozzá, hogy egy kicsit csalóka ez a szó, ez a visszavadítás abban az értelemben, hogy az állapot, amiből kiindulunk, az egy túlszabályozott folyó. És itt gyakorlatilag nem csinálunk más, mint a túlszabályozás helyett egy okszerűen szabályozott folyót alakítunk ki. És amit a Tamás is említett, itt olyasmikre kell gondolni, hogy olyan műtárgyak, mondjuk vízi műtárgyaknak az elbontása, sarkantyúk például, vagy mellékág lezárások, amiknek igazából semmilyen értelme nincs amúgy a biztonság meg az árvízvédelem szempontjából. Valamikor egyszer, valamilyen koncepció mentén megépítették, de látszik, hogy nincsen funkciója. Viszont folyamatosan természetvédelmi kárt okoz. Tehát, hogy itt erről van szó, hogy egy észszerűen szabályozott állapotba akarjuk elvinni a folyót egy túlszabályozott állapotból.
Ezt azért hoztam be ezt a konkrét példát, mert azt is tisztázni kell, hogy mit akarunk megőrizni. Ez most egy pillanatfelvétel, és ezt próbáljuk kimerevíteni jó hosszú ideig, vagy innentől azért van ebben egy szerves fejlődés, és uram, bocsánat, lehet, hogy elbontunk műtárgyakat, de lehet, hogy máshol meg kell építeni. Tehát, hogy mi az, amit néz az UNESCO egy ilyenben? Mert nagyon szubjektív dolog, hogy most hogy néz ki, meg 20 év múlva hogy fog kinézni, meg 20 évvel ezelőtt hogy nézett ki egy táj.
Sőt, igazából nem vagyok benne biztos, hogy ebbe nekünk valóban döntési helyzetünk van. Mire gondolok? A klímaváltozás olyan hatásukat hozott, olyan klimatikus időjárási körülmények jönnek, amik magát az élővilágot is változásra fogják kényszeríteni. Tehát, hogy mindegy, hogy mi mennyire szeretjük a mostani pillanatképet, nagy valószínűséggel annak a változatlan formában történelmi megőrzése egyszerűen nem reális opció a jövőre. Úgyhogy mindenképpen az a válasz, hogy olyan feltételeket kell teremteni a természeti rendszereknek, hogy tudjanak változni, de olyan módon, ahogy az természetesen adódna. Tehát, hogy ne azért változzon, mert mi átalakítjuk valamilyen koncepció mentén, hanem annyit és úgy változzon, amit maga a természet, mint reakció változik, mondjuk a klímaváltozásra, vagy a klímaváltozással kapcsolatban. És hát ez egy nagyon nehéz ügy olyan szempontból, hogy a szabályozásaink azok közben meg nagyon merevek. Tehát ha arra gondolunk, hogy például minden egyes erdőfolt nyilvántartásban van véve, van rá üzemterv, erdészeti hatóság őrködik felette, ami úgy általában jó, de ha mondjuk egy terület átalakulna, más fafajok szeretnének dominálni, stb. Például ezeket az adminisztratív akadályokat nagyon sokszor nehéz leküzdeni, hogy lesz az legális, hogy a természet változni akar.
És ide kapcsolódva csak egy egész konkrét példa, hogy talán érzékletessé tegyük ezt a választ. Ugye itt emszerűen vannak olyan természeti értékek, amit őrizni kell, amit meg akarunk tartani, de hogyha azt a kérdést vetjük fel, hogy a mostan állapotot, vagy egy korábbit, későbbit akarunk megőrizni, erre egy nagyon jó példa egy korábban lezajlott projektünk, ami egy holtág helyreállításáról szólt, az Ódráva holtágról Barcs mellett, ami munkában nem csak a terepi feladatokat végeztük el, hanem ott a helyiek interjúzása, fórumok is zajlottak, ahol éppen ezekre a kérdésekre tettük föl nekik is a választ, és a hosszasabb beszélgetések során kiderült, hogy végül is azok, akik ott gyakran lejárnak a vízpartra horgászni, pecázni, pihenni, időt tölteni, ők tulajdonképpen nagyon büszkék erre a természeti környezetre, ami ott jelen van, és voltak éppen tisztában is vannak, hogy ez még a Dráva mellett is egy egyedi helyszín, akár adott esetben távoli látogatók is szoktak oda érkezni, és hogy ők ezt bizony meg akarják őrizni, mert ők nagyon jól érzik magukat úgy, hogy nem kell elmenni egzotikus tájakra, hogyha kint szeretnek lenni a szabadban, vagy egyszerűen meg akarják érezni azt, hogy milyen gyorsan fel lehet töltődni a természetben, hanem ott van kéznyújtásnyira egy holtág, ami hogyha tönkre megy, vagy nagyon sok látogató érkezik oda, mert például megépül egy közúti híd, ami oda bevezet, most jelenleg csak ugye gyaloghídon lehet bemenni, akkor ez egy kockázat. És ezeket a gondolatokat mi nem is feltétlenül tudjuk, akik nem ott élünk közel egy ilyen helyszínhez, hogy a helyiek hogyan élik meg azt, hogy számukra mit jelent a természetvédelmi beavatkozás, vagy vízgazdálkodást javító beavatkozása egy-egy nagy folyó mentén.
Akkor most pukkan a pezsgő, ünneplünk egyet az UNESCO-val, és utána már csak akkor dolgoztok, hogyha baj van?
Nem.
Vagy ez egy aktív jelenlét?
Ez egy nagyon aktív és élő helyszín. Nem is akarom most így felsorolni, de ugye nagyon sok projekt zajlik, szinte mindegyik olyan, amelyben több ország is partner. Ezek általában természeti állapotjavítását célzó projektek. Ugye említettem az előbb ezt az Ódráva projektet. Ezen kívül dolgozunk most jelenleg a Wise Dráva nevű projekten, tehát Bölcs Dráva névre hallgató projektünk, ami egy szintén Európai Uniós Life projekt, és ezenken kívül zajlanak olyan átfogó, mind az öt országot okos partnerséget lefedő projektek, amelyek pedig hosszabb célokat, hosszabb irányokat próbálnak kijelölni, és ezt körvonalazni, hogy az egyes érintettek, kezelők milyen témakörben kell, hogy aktívabban együttműködjenek a jövőben, mik azok a témák, amik adják magukat, hogy szükséges a közös munka. Itt ugye meg kell említeni, hogy ugyan a nyelvi korlátok nem könnyítik meg ezeket az együttműködéseket, de nekem a tapasztalatom, hogy ezen szerencsére felül lehet kerekedni, és talán még nem is volt olyan kezdeményezés vagy ötlet, amely emiatt hiúsult volna meg. Mindenesetre ez egy kihívás, de ez is azt bizonyítja, hogy ezen a kíváson felül kerekedtek a helyi szereplők, hogy itt egy nagyon élő kapcsolatot szeretne megteremteni mindenki jövőben, és sok esetben bizony kifogyhatatlanok az ötletekből az emberek. Nyilván, amikor ezt meg kell valósítani, és be kell adni határidőre egy projektet, ahol minden a helyén van, az nem könnyű, sok türelmet igénylő munka, de hát ez más esetekben is így van.
El lehet veszteni ezt a UNESCO-s címet? Mert a világörökségnél volt róla szó, ugye Budapesten is voltak erről újságcikkek, viták, hogy az UNESCO időnként jön, körülnéz, és nem tetszik neki valami, akkor megvonja ezt az elismerő címet, amire az egész projekt alapul. Itt is van erre, hogy azt mondja az UNESCO, hogy jó, de nem ez, mert hogy most már túl sok a vízi erőmű mondjuk például?
Bizony van. Ez egy ereje is igazából ennek a kijelölésnek, hogy ez nem ilyen egyszer megkaptam, és akkor úgy megyek nyugdíjba, hogy megmaradt a címem, hanem rendszeres állapotjelentést kell adni a bioszféra rezervátumokról, hogy milyen eredmények születtek, milyen együttműködések zajlanak, és az UNESCO bizonyos értelemben kontrollálja azt, hogy milyen típusú fejlesztések mennek. Tehát ha mondjuk valaki holnap átnyomna egy olyan fejlesztést, hogy vízi erőmű a bioszféra rezervátum közepébe, és 10 csillagos szállodákból 6 darab, akkor nagyon komoly kérdőjel kerülne a cím mögé azonnal. És hát ugye itt az a az teszi a dolgot még pikánsabbá, hogy mivel 5 ország együttműködéséről beszélünk, ezért mindenki más is ugye akkor bukja a címet, úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes diplomáciai helyzet is egyúttal.
Hát annak kapcsán beszélgettünk, hogy elismerte az UNESCO az 5 oldalú Muradráva Duna bioszféra rezervátumot, úgyhogy ez egy nagyon szép siker, amiben részletek volt, és gratulálok ezt, úgyhogy a hallgatók nevében meg hát sok sikert ahhoz, hogy tovább működjék ez a dolog mindenjunknak a megelégedésére, meg az UNESCO-éra főleg.
Köszönjük szépen, és hát azért a pezsgő pukkanni fog, hogy válaszoljak a kérdésedre.
Nagyon helyes, ilyenkor azért kell ünnepelni is. Kedves hallgatóink, ez volt a mostani podcast adásunk, amelyben Sipos Katalinnal, a WWF Magyarország igazgatójával és Gruber Tamással, a WWF Magyarország élő folyók programjának vezetőjével beszélgettünk. Búcsúzik a mai műsorvezető Mihálovics András, várjuk önöket a podcast sorozatunk következő epizódjában, a viszontlátásra.